Na, hello, sziasztok! Megérkeztünk egy húsvét hétfő alkalmával egy jó kis Ikória limited lap megnézéssel, és itt van velem a már állandónak mondható podcast társam, Kocsis Gábor.
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
Illetve egy visszatérő vendég, Markos Dániel, ugyanis merültek fel kérdések az új Ability-kkel kapcsolatosan. Szia, Dani!
Szervusztok, kellemes húsvétot mindenkinek, a lányoknak pedig jó locsolást.
Na jó, akkor most lehet folyamatosan judge-ot kiállítani, ugye, mert én nem értem az új képességet egyáltalán.
Lehet, persze, de ne felejtsd el feltenni a kezed hozzá, mert nem látom, jó, hogy szólítasz.
Oké.
Okay. Jó, na a menet az úgy fog kinézni, hogy megnézzük először a három ability-t, ami ebben a kiadásban lesz. Ugye ebből az egyik az egy régi ability, név szerint a cycling, ugye ezt látjátok is a képernyőn. Utána pedig megnézzük az Ikóriát C és UC szempontból, C és UC-kat limited szempontból, pontosabban ugye a release-t minden alkalommal el szoktuk mondani, hogy mikor release-el hol a set, ezt most nem fogjuk elmondani, mert össze-vissza van, úgyhogy valamikor valahol tudtok vele kártyázni. Elméletileg Magic Arena-n 16-án.
Igen, szerintem itt fontos elmondani, hogy ugye worldwide nem lesznek most ugye a koronavírusról való tekintettel, nem lesznek pre-release-ek papíron sehol. Ezért ugye előre hozták magát a release-ét digitálisan ugye az új kiadásnak, és mind Magic Arena-n, mind Magic Online-on 16-ától, tehát most péntektől lehet, péntek azt hiszem,
igen.
Péntektől lehet játszani, nem, sőt, csütörtöktől már lehet játszani.
Úgyhogy sajnos most ez a helyzet, ami félig jó is, mert félig nem. Ugye legalább az emberek otthon maradnak kártyázni, és nem mennek el tömegbe. A másik meg, hogy ugye magának a csomagnak a bontásának az élménye az elveszik ilyenkor.
Mm-hmm. Ja, bírói szempontból is érdekes, mert vannak bíró kollégáim, akik azt mondják, hogy hála a jóginak, hogy nem most kell pre-release-en judge-oskodni ezek miatt a szabályok miatt. Mások pedig pont azt mondják, mint én is, hogy most judge-oskodnék a legszívesebben pre-release-en, mert ezek olyan szabályok, hogy jó lenne azért elmagyarázni őket. De majd
mindjárt meglátják. Hát látod, Dani, neked megteremtjük az alkalmat,
igen.
Hogy tudjál magyarázni és bíróskodni.
Köszönöm szépen.
Na, hát akkor kezdjünk is bele. Kedves Dániel, te mint bíró, akkor Ability, Yidaru, Wandering Monster.
Hát cycling, ez egy régi jó képesség a cycling, ez aktivált képesség, ami akkor használható, hogyha ez a bizonyos lap a kezedben van. Lényegben kifizeted a cycling költséget, ezt a lapot eldobod, és ez a költsége a cyclingnak, és utána húzol egy lapot. Flavor szempontból, legalábbis mechanika szempontból, akkor azért jó ez, mert vannak lapok, amiket nem akarsz a játék elején használni, és akkor inkább egy más lapot húzol helyettük, vagy nagyon szituációs lap, és akkor, ha nem kell használni, akkor el tudod dobni, és egy másikat húzol helyettük. Gidaróra inkább az előbb érvényes, tehát hogy ez egy eszméletlen nagy röv, tehát így 7x8x8-as, de hát nyilván nem tud kijátszani a játék első körében, úgyhogy legszívesebben valami más lapot használsz helyette, kifizeted a cycling költséget, eldobod, húzol egy másik lapot helyette. Ugye az fontos kiemelni, hogy ez nem egy spell, nem spell kasztolásnak számít a cycling, hanem egy aktivált képesség, illetve nagyon gyakran előfordul, hogy vannak triggered ability-k, amik a cyclinghez kötődnek, ezek mindig előbb sülnek ki, mint a laphúzás. És egyébként ez két külön képességnek számít, tehát hogyha van stifléd, akkor csak az egyiket tudod megkenteni, vagy a laphúzást, vagy a triggerelt képességet. Na most maga Gidaro, ugye ő a császkáló szörnyeteg, vagyis rendesen egy Gidaro Wandering Monster, 5 szinten 2 vörös manáért játszható ki, egy legendás lény, egy dinoszaurus teknőc, 8x8-as, Trample Haste, el lehet cyclingolni egy szinten is egy vörös manáért, és azt tudja, hogy ha cyclingolod Gidarót, akkor ahelyett, hogy akkor a temetődből visszakevered a paklitba, és hogyha a játék során már 4-szer cyclingoltál Gidaró nevezetű lapot, akkor nem visszakevered a paklitba, hanem kirakod a battlefieldre.
Ez nagyon broken. Dani, itt egy technikai kérdés, most pont tudom, ugye a cycling lapot, még csak annyit említsünk, mindenki egy instant ability, tehát bármikor lehet használni.
Igen, köszönöm szépen, persze.
Ez fontos. A másik meg, hogy most egy kíváncsiságból, hogy mondjuk egy papír versenyen azt hogyan jelzed, hogy hányszor cyclingoltál már zsidarót, azt írnod kell? Hogy
hát igen, írnod kell.
Húzol egy kis trigulát?
Az a legegyszerűbb, igen. Tehát erre kérném a játékosokat, hogy ezt valahogy kövessék, hogy egy zsidarót hányszor cyclingoltak a játékosan. Egyébként a 4 az még nem egy olyan durva szám, tehát szerintem azért nagyjából lehet emlékezni, főleg egy limited versenyen, hogy hányszor cyclingoltak zsidarót. Tehát nem hiszem, hogy ebből gondolná. Ha mondjuk egy multi LDH játék lenne, ami már harmadik órája tart, akkor lehetnek gondok, de igen. Tehát
igen, meg konstruktívan is majd a zsidaró mirrorok, mert mindenki zsidaróval fog játszani, és mindenki cyclingolni fogja agyba. Be majd kell húzni a stigulát, hogy kihánynátok.
Igen, mindenképpen húzzátok, az a legjobb.
Na hát rá kell húzni, ezt mondta a bíró, úgyhogy húzogatni kell.
Köszönjük, szerintem én még a cyclingról annyit, igen? Bocsánat, annyit mondanék egyébként visszatérve, hogy ugye a cycling az egy olyan mechanik, ugye már nagyon sokat szor hoznak vissza, és én megmondom őszintén, hogy szerintem a Magicnek az egyik legjobb mechanikája, meg ugye a legjobb, legközkedveltebb mechanikája, mert ugye ez pont arra van kitalálva, hogy azokat a szituációkat ugye alapjáraton a varianciát, a mana halált, a rossz kezeket, tehát ezekből segíts a játékosokat minél hamarabb kijönni. Tehát az, hogy ugye, hogyha egy lapnak van egy úgynevezett B-funkciója, tehát azon kívül, hogy ugye kiátszatod a saját költségére, és van egy hatása amellett, hogyha nem jó alap, vagy nem kell alap éppen, vagy más szeretnél helyette húzni, akkor ugye a cycling ugye ezt lehetővé teszi, tehát így sokkal kevesebb game van, főleg ugye limiteden, hogyha a játékosoknak sok a cycling lapjuk, tehát szerintem limited szempontból, és most elsősorban limitedről beszélünk itt a podcast alatt, a cycling szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, ugye nagyon sokszor felmerült az, hogy ezt egy örökzöld mechanikának kéne lennie, és hogy ugye mindig a földeknek is legyen mindig cyclingjuk, hát ugye ez kicsit erős lenne, de ez is ugye felmerült, mert akkor tényleg a mana halált meg a floodokat nagyon sokban segíteni. Tök jó, hogy van cycling.
Illetve arról nem is beszélve, hogy a lapoknak általában 80%-át feljavítja. Tehát az, hogy rá van írva, hogy cycling, az így egyszerűen egy olyan powerhouse-t ad neki. Később látunk is olyan lapokat, amiket egyébként nem raknál be main deckbe, de így, hogy rá van írva, hogy cycling, simán elfér benne.
Igen. Bocsánat, csak annyi, hogy talán hogy ebbe a kiadásban is van ilyen astral slide, szerűség, hogy nem, tehát hogyha mi cyclingra minél többet cyclingolsz, annál jobb, ugye arra volt régen ugye egy nagy nagyon még igen, őskorban.
Vannak, igen.
Mondjad, Dani?
Ja, hogy csak azt akarom mondani, hogy egyetlen lapot tudok, ami még az Urzában jelent meg, azt hiszem, de nem jut eszem a neve, hogy amin senki sem értett, hogy miért van cycling, mert az mindig jó limiteden, a valami 3 ér destroy target creature, és volt rajta cycling 2, és hát mondták, hogy igazán, hogy ez mikor nem jó. De hát,
nem volt olyan.
Igen.
Persze.
De ettől függetlenül tényleg a cycling az pont az így, amit elmondtál, hogy ha nem megfelel a szituáció, akkor tudsz mást lapot húzni helyette.
Na, akkor vandereljünk másik vizekre, amik kicsit érthetetlenebbek, vagyis hát érthetőek, csak furcsák.
Én nem értem.
Umori a gyűjtő. Kedves Dániel, mit látunk itt?
Hát egy társat, azaz Companiont. Umori the Collector, ez két szintenen és két fekete-zöld hibrid manája jövő legendás úz lény, és van egy Companion képessége, erre mindjárt átérek, és hát egyébként maga a lény, amikor bejön a Battlefieldre, akkor egy card type-ot kell használni, zárójel, a card type-ok az Artifact, Creature, Instant, Sorcery, Land, Planeswalker, Enchantment.
Tribal,
köszönöm. És a minden spell, ami a kimásztott típusú, az egyel olcsóbbba kerül. És amúgy 4x5-ös lény. Na, tehát mi ez a Companion? Ennek az Umorinak a Companionja az, hogy minden nem föld kártya a kezdő paklitban ugyanolyan laptípusú. Na de akkor térjünk is rá a Companionra. Ez egy speckó szabály, hogyha egy Companion lapot választasz magadnak, az mindig outside the game kezdődik. kezd. Ez ugye alapesetben ugye a sideboardot jelenti egy kompetitív versenyen. Ilyen, ettől függetlenül a pakli továbbra is 40, illetve 60 lapos nélküle értendő ez a 40-60 lapos limit, vagy hát limit. Kivéve a Commanderen, mert Commanderen is használható egy, de ő nem a 99 plusz egy lapos pakli lész, hanem kvázi 101. lap. Ebből volt egy kis probléma, és talán az első kiadás előtti bant okozta, de erre is mindjárt rátérek, hogy itt volt egy Lutri nevű kártya. Ami lényeges kompanyol, tehát ez a sideboardban kezd, és a keverés előtt meg kell mutatni az ellenfélnek, hogy neked van egy kompanyonod, és csak egyetlen egy darab kompanyonot lehet használni, és azt is csak akkor, hogyha megfelel a ráid deképítési követelményeknek. Tehát Umorit csak is akkor használhatod kompanyonnak, hogyha a ráírt korlátozás, tehát hogy minden egyes non-line földnek ugyanaz a laptípus a paklitban, az valóban teljesül.
Tehát például mindegyik lény?
Igen. Azt mondod Umorinak, hogy, hogy tehát kirakod Umorit, vagy hát pontosan nem kirakod, hanem keverés előtt megmutatod, hogy van egy Umorin, és akkor kirakod nyilván magad mellé, hogy ez itt most a sideboardban van.
És akkor nem kell megmondani, nem kell hogy megmondani, ugye érzi, hogy aha.
Igen, nem kell megmondani, hogy mi az a laptípus még akkor, csupán arról van egy információ, hogy a földeken kívül csak egyfajta típusú lap van a paklidban. És innentől kezdve a paklidnak meg kell felelni ennek a szabálynak. Csak akkor használhatod Umorit. És utána elkezditek a játékot, és bármikor a játék során döntetsz úgy, hogy kikasztolod Umorit az Outside of Game-ből, és innentől kezdve bekerül a játékba, ugyanúgy, mintha egy vissel behoztad volna, de nem a kezdetben hozod be, hanem kijátszod effektíve az Outside of Game-ből. De akkor nyilván rákül a stackre, ha megkentenik, akkor a temetőbe kerül, ha kijátszod, akkor a Battlefield-en van, a Battlefield-ről Exile-ba kerülhet. Itt jegyzem meg, hogy az Exile az már majd jó 10 éve nem számít Outside of the Game-nek, tehát ha az Exile-ba kerül, az már egy játékzóna, onnan nem lehet újra kijátszani. Mellékesen megjegyzem, hogy Companion-t azt nem muszáj persze Companion-nak használni, berakhatod a paklibe is sima lapként, hiszen a képesség az ugyanúgy játszható, hogyha később a játéksorán kijátszod, illetve limiteden is használható, ez is egy felmerült a kérdés a Facebookon, hogy használható limiteden, természetesen, hiszen a limiteden a pakliba be nem lakott lapok a sideboardonak számít. Igaz, hogy ez időnként elég nagy kihívást jelenthet, hogy megold, hogy teljesen a Companion szabály. Jó. Hát röviden lényeg ennyi. Tehát,
nekem van végtelen kérdés, ez segít egy pár dolgot.
Szerintem először elmondom a policy dolgokat ezzel kapcsolatban, és akkor majd utána tettem a kérdést, mert lehet, hogy megválaszolom közben. Ugye a legnagyobb probléma ezzel, amit nagyon sokan kérdezgetnek, hogy honnan tudom, hogy az ellenfelem betartotta ezeket a korlátozásokat? Na már most.
Ennél mondjuk vissza. Elég egyértelmű. Ez még csak ugye, bocsánat Dani, akkor mondj egy olyan companion képességet, ami mondjuk nehezebb így, mert azt mondjuk, hogy látjuk, hogy az ellenfél csak lényeket kasztol.
Szerintem Áron mindjárt mutat egyet, de van többféle is. Van olyan, ami ott csak páros manakosztó lap lehet, csak páratlan manakosztó lap lehet. Keresem, van olyan, amely csak egyfajta, tehát effektív Highlanderbe kell játszanod, tehát hogy minden non-land lap csak egyszer szerepelhet.
Jó, világos, tehát ugye... Okay. Igen. Na igen, tehát ez akkor az hogyan az ellenfél betartotta az, hogy minden lapból csak egy van nála a deckjében?
Jó, igen. Szóval akkor kicsit lépjünk vissza. Amikor leülsz valakivel játszani, honnan tudhatod, hogy az ellenfeled nem rakott 5 lightning boltot a pakliába?
Világos. Én mindig annyival játszom.
Igazán?
Világos, tehát ez is ugye... Itt is effektíve, ugye, hogyha bármilyen kis úgymond huncutságot feltételezünk, akkor ugye az egyetlen, amit ugye mondjuk egyszerűen csináltunk, hogy kérünk egy deck check-et az ellenfélre.
Igen. Tehát pontosan ez a helyzet most is. Tehát, hogy ha nagyon akarsz csalni, tételezi fel, hogy csalni akarsz, és 5 lightning bolttal játszol. megteheted nyilván, de most ha belegondolsz, akkor nem sok hasznod van belőle. Hogyha felhúzod az ötödik Lightning Boltot, azt úgysem fogod kijátszani, mert egyértelmű, hogy csalsz. Ha nem játszod ki, akkor csak egy halopla a kezedben, amivel semmit nem tudsz kezdeni, és hát elég valószínű, hogy az ellenfél rájön, hogyha az ellenfél mondjuk diszkárdol, millez, megnézi a kezedet, akárhogy. Viszont, hogyha én bíróként észreveszem, akkor annak elég súlyos következménye. Magyarán szólva, low, tehát hogy is van, a high risk, low reward. Tehát nem volt értelme eddig sem ennek.
Szóval itt van ez a Jaganta, nem tudom mi, The Wellspring.
Igen.
Ez jó. Fogalmam sincs, hogy mi akar lenni a példa.
Tehát az a lényeg, hogy a manakoszban, tehát nem lehet kettő meg három kötött mana a manakoszban, hanem csak ez egy kötött lehet.
Ez a komponent képessége ennek a lénynek, igen.
Vagy multikorról is lehet, de hogy egynél több mana szimbólon ne szerepeljen a költségében, ez azt tudja. Visszatérve a policy kérdésre, tehát hogy honnan tudom az ellenfelem betartotta a szabályokat. Mivel hogy a játék elején meg kell mutatni a lapot, és csak egyetlen egyet lehet megmutatni, ezért nem lehet például azt csinálni, hogy titkos kompanionom van, és akkor a megfelelő pillanatban a megfelelő kompaniont választom ki, és játszom ki. És mivel az ellenfél tudja, hogy mi a korlátozás a paklimban, ez egy pici infó számára is, és ő is oda tud figyelni, hogy helytálló a pakli összetétele. Mint ahogy Márko is írt a fórumon, hogy ha elkezdek commanderezni titániával, és első kör Island Brainstormot csinálok, akkor lemarház az ellenfelem, hogy mit művelek. Tehát hogy igazából ugyanaz a helyzet, mint ha 5 Lightning Boltod van. Hogyha véletlenül felhúzol egy olyan lapot, ami nem felel meg a pakli követelmények, akkor azt nem fogod kijátszani, mert halott lap a kezedben, az ellenfél rájöhet, ha viszont bíró rájön, akkor dádá lesz a vége. Tehát igazániból éppen ezért felmerült az a kérdés, hogy meg kell-e mutatni a paklit az ellenfélnek, nem kell megmutatni, és hogy kérhetek-e deck checket az ellenfélnek. Igen, erre azt mondom, hogy kérhetsz, de én nem feltétlenül fogom honorálni, hogyha simán csak az érdekel, hogy betartja a szabályokat, akkor nem fogok ezért külön deck checket csinálni. Akkor viszont igen, hogyha úgy véled, hogy valami huncutságot akar csinálni az ellenfél, hogy az előnyére akarja, tehát valahogy csalni akar ezzel, hogy ő nem tartja be ezeket a szabályokat. De megint hangsúlyozom, hogy ezeket nagyon nehéz úgy megszegni a szabályokat, hogy ne vegyék észre.
Igen, Dani, bocsánat, egyébként szerintem kompanionnál nem is az a kérdés, hogy valaki mondjuk csalni akar, és azért illegál a deckje, hanem inkább a misbuild miatt, tehát hogy nem veszed észre hirtelen, hogy valamelyik lapot ezt rakom be, és elfelejtett jackolni azt, hogy a kompanion szabálynak megfelele. Tehát én inkább erre látok eseteket, hogy tehát érted, hogy valaki effektíve misbuildeli a deckjét, akár constructed-en is,
én csak annyit fűznék hozzá, ugye, hogy szerintem, amikor odamész egy bíróhoz a verseny elején, és megmutatod neki a deckedet, és megmutatod neki, hogy hello, én ezzel a kompanionnal játszom, megnézed? 80%-ban szerintem azt fogja mondani, hogy persze, megnézem, és ő azt fogja mondani, hogy legál, vagy nem legál.
Igen, ez így lesz. De érzem, amit Gágé mondott, hogy mi van, hogyha mondjuk meccs közben veszük ezt észre. Sajnos erre nem tudok...
magunkra.
Igen, sajnos erre nem tudok... Tessék?
Nagy hülye voltam, és rossz lapot raktam a deckbe véletlenül. Igen.
Szóval erre sajnos most még nem tudok választ adni. Pénteken fog kijönni egy policy update ezzel kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük ezt az adott szituációt, és nem szeretnék butaságot mondani, vagy olyan dolgot, ami nem biztos, hogy úgy lesz, ahogy gondolom. Úgyhogy... erre mindenképpen lesz egy szabályzat, ezt majd mindenképpen megírom a fórumokon, hogy mire figyeljetek, mire számítsatok. Én csak nagy vonalakban tudom mondani, hogy ha elbénázod, mert őszintén csak elbénázod, honest mistake, akkor valószínűleg game rule violation, ha viszont csalsz, akkor egyértelműen DQ lesz belőle. Most jelen egy szituációban ezt tudom mondani, de hogy konkrétan hogyan kell kezelni a szituációt, hogy akkor most megszűnik a kompaniódnak lenni, vagy sem, ezekről nem szeretném most nyilatkozni, mert mondom, mert nincs hivatalos információ róla egyelőre.
Világos. Dani, kérdezhetek még egy-két dolgot?
Nyugodtan, persze.
Jó, tehát van mondjuk ez a Companion, amiben ugye én mondjuk jelentem, hogy van egy ilyen a side-on-ba, most ugye most Constructed-ről beszélek, igen. Hogy van egy ilyen a side-on-ba, és akkor ugye deckbuildingnek megfelel, alapból kijátszom, megölik, exilolják, meghal, eltűnik, és akkor, akkor ugye, tehát ha mondjuk kettő ilyen van a side-on-ba, lehet kettő a side-on-ba? És
nem. Az egy... A side-on-ba lehet több, de egyetlen egy lapot jelölhetsz meg kompanionként.
Okay. Jó, tehát, és akkor ugye ebből jön a következő kérdésem, tehát lehet az, hogy mondjuk négy van a side-on-ba, mondjuk hármat arra használok, hogy beside-oljak.
Igen.
És jó. És akkor ugyanúgy gondolom lehet az, hogy mondjuk három van nekem a main deckembe, egy meg van, mint kompanion.
És van.
Tehát akkor ezek is működnek, tehát ugye lehet így variálni, hogy ugye tehát nem feltétlenül, tehát egy kompanion lehet mellette funkcionálhat sima normál lapként is, és lehet a deckembe mondjuk tényleg, hogy három a deckembe van, egy meg a side-on-ba és egyet bemutató kompanionként.
Igen, minden további nélkül. Ugye a kompanionként ugye az az előny, hogy mindig a kéznél van. Tehát, aha. Hogy tehát van egy kis korlátozás a papírra, de mindig ki tudod játszani effektíven, mert ott csücsül a padon.
Világos. Nem csak ez, csak olyan szempontból, hogyha mondjuk érted, nekem mindenképp kell, hogy az ability-en működjön, hogy ugye ez agyon öt színű manát a jegnatám, és félek, hogyha a kompanionom meg még ugyanúgy beszeretném húzni a deckemből a maradék háromból az egyiket.
Persze, teljesen jogos, és meg is csinálható.
Ez nagyon kifi, de jó.
Csak ilyenkor nem szabad elfelejteni, hogy az egész pakliat, tehát a pakliara plusz a sideboardra együtt áll a négy lapos maximum szabály. Tehát,
világos.
Tehát nem négy jagranta van a main deckedben, és plusz egy a side-odban, hanem három lehet max olyankor a mainben, és egy a side-ban.
Világos. Vagy kettő a deckbe, kettő a side-ba, abban az egy kompanion, a másik.
Tehát, aha, világos. Tehát a side-ban együtt érvényes a négy lapos limit.
Világos.
Oké. Okay. Na, szerintem átbeszéltük ezt a kompanion nevezeti dolgot, és akkor most jön KG-nak a következő kérdés halmaza, a következő ability-vel kapcsolatosan, ezt pedig Mutate, Gemraiser, Razer.
Ezt nem értem, ezt az ability-t, tehát itt kezdjük az alapoknál. Dani, tiéd a szó.
Na, hát ez egy judge szempontból egy borzadály, de mindjárt kivesézzük, szerencsére elég részletes.
Akkor vagyok az ilyen, hogy nem értem az ability-t egyáltalán.
Jó, remélem, hogy megérted, szépen végigmegyek rajta először. Egyébként nem teljesen új keletű ez a dolog, ugyanis ha még emlékeztek az Eldritch Moonban a 6, illetve 3 lapra, ami melles volt, az is egy picit, icipicit hasonlóan működött, de nagyon icipicit, és igazából van is egy, lesz is egy új szabály erre, hogy ezek a szabályok, ezek nagyjából egy csoportot alkotnak. Tehát ott a meldnél ugye az volt, hogy ha volt két ilyen olyan lapod a Battlefield-en, ami meldelhetett, akkor azokat bizonyos szempontok szerint exiloltad, majd egyetlen lapkét visszaraktad. De akkor is ugye két lap funkcionált egy lapként, és ez is problémákat okozott. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a mutétnél az a lényeg, hogy egymáshoz tócolod a lényeket, és mindig csak a legfelső lény az, ami számít, aminek a tulajdonságai élnek, plusz megkapja az alattuk lévő tulajdonságok, nem tulajdonság, alattuk lévő ability-ket. Nézzük ezt a lapot, Gemraiser-nek hívják, 3 szinten 1 zöld mana, egy beast, 4x4-es reach trample. Van viszont egy mutét kosztja, egy szinten és két zöld manáért, illetve egy képessége, hogy mindig, amikor ez a lény mutál, akkor elpusztítatsz egy artifaktot vagy enchantmentet, ami egy ellenfélnél található. Na, tehát. Először is ez kiátszható simán egy 4x4-es lénynek. Olyankor gondolom nincsen semmi problematika.
Reach Temple, ugye?
Reach Temple, ennyit tud.
4x4x4 Reach Temple.
Jó. Igen. Van viszont egy alternatív kosztja, a mutét. Ezt, hogyha úgy döntesz, hogy mutéttel játszod ki, akkor ez a spell ugyanúgy creature spellként kerül a stackre, viszont meg kell céloznod egy lényt, aminek ugyanaz az ownere, mint a spellnek. Tehát ez azért lényeges, mert nagy szabályi problémák okozhatott volna, hogyha mondjuk egy ellopott lényt lehetne valahogy mutételni. Tehát az a lényeg, hogy az, amit célzol, annak ezzel a mutate spellel, annak az ownere is kell, hogy legyél. Ami nem ugyanaz, mint a controller, de általában az. Aha. Na tehát, egy saját lényt kell megcéloznod ezzel.
Jó, megcélzok egy grizzly bear-t, maradjunk egy nagyon a...
Jó, rendítsen, grizzly bear-t megcélzol. Ha valamiért, ha lesokkolják a grizzly bear-t, akkor sima lény spellként fog ez a gemraiser kisülni. Ha létrejön ez a gemraiser, akkor...
Várj, bocsánat.
Igen?
Bocsánat, tehát hogyha még három mannáj, tehát a második körben lakok egy grizzly bear-t, a harmadik mutálni akarom, és kilövik alul a grizzly bear-t, akkor kisül nekem egy négy mannáért 4x4-esként? Tehát mind, hogy egy 4x4-es reach temple-ként kisül?
Igen, igen. Tehát ha emlékszem, még a biztónál is az... Igen, hát jó, spóroltál. Biztónál is az volt, ugye, hogy biztónál is az volt, hogyha kilőtték alul a lényt, akkor a biztónt lap az lényként kijött a battlefieldre. Ez hasonló.
Okay.
De ne a speciális esetén nézzük, hanem az alapesetet. Grizzly bear-re útéttel megcélzod ezt, létrejön a spell, és kirakod a battlefieldre, és merge-el a lent lévő lényjel. Ez egyébként nem számít Enters the Battlefield ability-nek, és annak sem számít, hogy ez új lényként jön játékba. Ha mutéttel kijátszod a lapot, és az létrejön, akkor annyi történik, hogy a lent lévő lény tetejére vagy aljára lakod ezt az új lapot. És innentől kezdve mindig a legfőső lap karakterisztikái számítanak, de pluszban megkapja az alatta lévő összes lapnak a képességét. Tehát, hogyha azt mondod, hogy a Gemraiser-t a Grizzly Bear alá akarod berakni, akkor a Grizzly Bear lesz a tetőn. Igen. Mi lesz ilyen, milyen kor alap? Ez egy Grizzly Bear lesz, 2x2-es, két manáért Bear Creature Type, plusz megkapja azt a képességet, hogy rá van írva a Gemraiser-re, hogy reach-es és trample-ös lesz, és ez a trigger dubit is megkapja, amire mindjárt rátérünk. Ellenben, ha azt mondom...
De a power-t nem kapja meg.
Tessék?
De a power toughness-ét nem kapja meg.
Azt nem kapja meg. Éppen ezért a Grizzly-ben az nem biztos, hogy túl jó ötlet utételni, de mondjuk én most mondjunk egy alapképességgel rendelkező lényt.
Suntailhawk. 1x1
fly. Suntailhawk. Köszönöm. Suntailhawk. Ha Suntailhawkra rárakod, és azt mondod, hogy a Suntailhawk alá rakod, akkor ugye egy 1x1-es repülő, reach-es, trample-ös Suntailhawkod lesz. De nyilván nem ezt akarod, mert hát nyilván azt akarod, hogy nagyobb legyen a lényed. Ezért azt mondod majd, hogy a Suntailhawk tetejére rakod a Gemraiser-t. Ilyenkor ez egy Gemraiser lesz, 4x4 beast, reach trample, és flyingja is lesz, mert az alatta lévő lényeknek van flying képessége. Ha. Tehát ezzel mondtam, hogy a legegyszerűbben így lehet leírni, hogy a legfelső lény mindig az, ami számít, plusz megkapja az alatta lévő lényeknek a képességeit.
Világos.
Tehát semmi más.
Tehát a név, a manna költség, a power toughness az mindig a felső lényé.
Igen, így van.
És ability az meg a kettőnek az összeadott, tehát a mind a kettőnek az ability-ét nézi.
Vagyis hát az összesnek, azért mondom az összeset.
Trample, ja, mert hogy többet is.
Igen, azért mondom, hogy összes, mert még tovább lehet mutálni a lényt, hogyha akarod.
Te szép lesz, atya úr.
Igen.
Mi van, ha kap egy terrort a lény?
Mindjárt átérek, csak előbb lássuk, hogy mit tudnak a merged permanensek. Ugye, mint mondottam, ugye a legfelső lap tulajdonságai számítanak, plusz az alatt lévő lapok képességei. Többször is lehet ugyanazt a lényt egyébként mutálni, és ennek van is értelme, majd mindjárt meglátjuk. Effektíve ugyanaz a lény marad, még ha neve is változik is, tehát aurák, effektmentek, counterek, linked ability-k, teppelte, nem teppelte, summoning sickness, az mind-mind számít rá, és itt ezen a lapon is úgy szerepel, hogy this creature erre vonatkozik, és az mindig a legfelső lényre vonatkozik. Tehát, hogyha egy effekt a nevén nevez, vagy egy képesség a nevén nevező lapot, akkor mindig a legfelső lény nevét fogja alatta érteni.
világos.
Igen.
Tehát, hogyha mondjuk én egy 6x6-os vanilla lény mutételtem a Gemrazerrel,
igen.
És aláraktam ugye, hogy mivel igen. 6x6 legyen, akkor hiába akarom mutételni megint a 6x6-os vanilla lényt, nem fog működni az ability-et, tehát a whenever this creature mutates.
Dehogy nem. Azt nem, megkapja a creature. A 6x6-os lény megkapja azt a képességet.
Ja, tehát a 6x6-os megkapja. Oké. Okay.
Igen. Ezt mondani is akadom, hogy az alaplénynek nem muszáj mutétesnek lennie, az bármilyen sima lény lehet, grizzly bear vagy akármi. De már szóba
került...
Igen. De már szóba került ez az ability, ugye ez a gemrész is azt tudja, hogy ha mutál ez a lény, akkor csinál valamit. Ez csak akkor történik meg, hogyha ténylegesen a permanens részévé válik ez a mutált permanens, tehát hogyha az első esetet, hogyha az elején ugye mondtuk, hogyha kilövik alóla a lényt, akkor nem fog mutálni, hanem lényként a játékba kerül, akkor nyilván ez nem triggerel. De hogyha sikerül ugye a mutét, akkor ez a képesség bekapcsol. És ez akármikor lehet, tehát nem csak akkor, amikor ezt a konkrét lapot rakod ki egy másik lapra és mutálod a másik lapot bele, hanem hogyha egy újabb, másik mutétes lapot raksz rá, akkor is bekapcsol ez a képesség. Tehát több ilyen mutét triggeres lényt is egymásra lehet halmozni, és akkor mindegyik mutét külön-külön triggerel, és igazából annyit még hozzá kell tenni, hogy van olyan mutét triggeres, ami számolja, hogy hányszor mutált az adott lény. Ennél annyira finnálom fel, hogy ez mindig x-1, ahol x a már összetett lapoknak a száma, ugyanis ha belegondoltok, az első lény az nem mutálódott, hanem azt rendesen kikaszoltátok, és minden más rárakott mutét lény az, ami ténylegesen mutálódott. Na, és akkor a lényegi kérdés, hogy kérdezted, KG, hogy mi van, hogyha terrorral akarod elpusztítani a lényt, vagy akármicsoda. Tehát hogyha így összeraksz több lény mutétbe, ezeket a battlefield-en már nem lehet szétválasztani. Ezek össze vannak ragadva. Egyetlen egy permanensnek számítanak, és hogyha bármi effekt éri őket, akkor az egész stószra vonatkozik az effekt. Ha ezt leszedik, akkor egyetlen egy permanens hagyja a battlefield-et, de az összes lap a megfelelő zónába kerül. Tehát mondjuk három ilyen mutét...
Die trigger lesz.
Egyetlen die trigger
van egy
lesz.
Olyan idő, hogy ha meghal egy lényed, akkor az ellenfél sérül egyet, tehát hiába volt három lény egymásra mutálódva, akkor csak egyként fog meghalni, egyszer triggerel a die trigger.
Így van.
És mindegyik így megy van. A temetőbe.
Aha. De három lap kerül a temetőbe, ami lényeges lehet, mert hogyha valami olyasmi trigger van, hogy whenever a card is put into a graveyard for anywhere, akkor az már háromszor triggerel. Ami egy kicsit fura egyébként, hogy egyetlen die trigger van, de három put into graveyard trigger. Szóval ez okozhat némi problémát, de az az ökölszabály, hogy amíg a battlefield-en van, ez egyetlen egy permanens. Tök mindegy, hogy hány mutét van benne. Ami még érdekes lehet, ugye, ha library-be kerül, hogyha mondjuk visszarakják a pakli tetejére, akkor megint csak az egész tócot kell visszarakni a pakli tetejére, vagy hogyha blink effekt van, hogy ugye exile-olják lapot, majd visszajön az adott lap azonnal a battlefield-re, vagy a kör végén.
Igen.
Egy permanens fog az exile-ba menni, de külön-külön fognak visszajönni a lapok, és nem merzselt állapotban, hanem külön.
Tehát akkor a mutate, tehát mondjuk, várjál, tehát van egy grizzly bear, amin van mondjuk két mutáció.
Így van.
Nem? És akkor, ha visszajön a grizzly bearem, meg a két mutáció, akkor a két mutációt rámutálhatom mondjuk a szántélhókomra, meg a máshova?
Nem, pont ez a trubály, hogy nem. Tehát, hogyha blinkeled az ilyen kétszeresen mutált grizzly bear, akkor viszont a grizzly bear, meg külön-külön a két mutált lény, mint lény.
Ja, hogy akkor, tehát akkor már nem mutálhatnak újra.
Nem, akkor nem a mutált, mert ahhoz, hogy mutálj, ahhoz ki kell kasztolnod a spellt.
Világos, világos.
De nem olyan, mint egy aura, hogy visszacsattintod.
Világos.
És ez elég érdekes dolgot okozhat, mert ha valami effekt hatna ezekre a zigzagból visszaérkező lapokra, akkor az mindegyikre hat. Nekem az Otherworldly Journey jutott eszembe, ami ugye azt tudja, hogy ugye exile-ol egy lényt, majd visszahozod azonnal, és kap egy plusz egy jelzőt.
Aha.
tehát micsoda value, tehát így megblinkelsz egy háromszor mutált lényt, visszakapsz három lényt, és mindegyikre raksz egy jelzőt ilyenkor.
Hát az egy kicsit örök, hogy nem most kezdek el magickezni, és nem ez lesz az első pre-release-em.
Ez nagyon izgalmas lesz, srácok.
Atya úristen, tehát annyira bonyolult, mint bírói szempontból, de mondom, még így 20x év játék után is így annyira minden eset más, hogy, és annyira nem feltétlenül egyértelmű. Szóval szerintem ez tök jó, tehát, hogy ezt így elmondod, Dani, mert mondom, tehát nekem ez nagyon-nagyon bonyolultnak tűnik ez a képesség. Persze, és valószínűleg élőben, meg hogyha már játszunk, akkor nem lesz annyira bonyolult, meg megtanuljuk az alap, hogy mit hol lehet, de tényleg, tehát nagyon...
Igen.
Az a baj, hogy néha, én most így első értelmezésre úgy értelmezem, hogy néha úgy viselkedik, mint egy enchantment, néha mint egy bestow, néha mint egy viselkedik.
Igen, én nekem is ez volt a gondolatom, hogy igazán ez egy kicsit jobb, mint az aurák, de azért rosszabbak, mint a bestow. Tehát igen, tehát valami úgy kell kezelni, hogy mint ezt az előbbi két képességet, csak hát itt nem egy külön permanens kerül a lapra, hanem effektíve összeolvadnak. Ja. Nincs jobb kifejezés, hát merge-nek hívják angolul is ezt.
Világos.
Merged permanent. Jó, az lesz a neve.
Bocsánat, még egyszer egy ilyen 1.1-es levezetésbe, tehát hogyha nekem van egy grizzly bearem, amire rá van mutálva egy gemrazer, és kap Igen. egy unsummon-t, akkor visszajön a kezembe.
Mind a kettő.
És akkor újra a kezembe mint két külön lap él, és akkor utána csinálhatok velük bármit.
Igen.
Újra.
Tehát, igen.
Világos. Tehát akkor effektíve mondjuk most lesz limited szempontból, tehát az Unsummon most a mutatek esetében gyengült, viszont igen. a pacifizmus meg a mutatek esetében erősebb.
Igen.
Úgy megoldasz két lapot, a Unsummonnal meg ugye túlforvánozod magad olyan szempontból, hogy az ellenfélnek adsz két lapot magadnak, meg elvesztettél egyet.
Igen. Igen, én is erre gondoltam, hogy igazániból nekem ilyen szempontból nem, tehát ha egy kicsit visszagondolok rá, hogy most játékos is vagyok, tegyük fel, akkor ilyen szempontból nem tetszik nekem azért annyira a mutét, pont mert, hogy olyasmint ugye az auráknál is, hogy aurákat se szerettél játszani, mint hanem vagy egyáltalán, mert hogy nagyon könnyen laphátrányt okozhattak, és ugyanez, és gondolom, amikor már 5-6 lény van egy merge stózban, és akkor azt lekasszálják, vagy leszedik. És szerintem ezért is van, hogy egy csomó olyan mutétes lapon van valamilyen trigger ability, hogy azért megéri ezeket kijátszani, hogy viszonylag tudjál belőle valamilyen lapelőn generálni.
Világos, ez olyan, mint most ugye ezért teroszban vannak ugye a mostani aurák, amik ugye nagyon-nagyon játszhatóak és nagyon-nagyon jók, tehát a 4 mana például plusz egyet a célének, de lőttél 4-et.
Igen. Ja, hát azért ott is kell figyelni, hogy ne szedjék le a lényt, mikor kijátszod, de alapvetően persze. Igen, tehát hogy amikor meghal az aurával a lény, akkor nem búslakodsz, hogy two for van osztak, mert közben te is leszedtél már valamit.
Világos.
Hát jó, de itt, hogyha most leszedik a Gemrazerről a bármilyen lényt örülsz, mert effektíve 3-ért van egy 4x4-es lényed.
Igen, tehát itt ugye, hogy ha kilövik alól a lényt, akkor ugye nem vesztetted el magát a spellt, csak magát az ability-t, hogy destroy target, artifact or enchantment.
Limited-en 3-ért egy 4x4-et bármikor kasztolok.
Igen. És tehát ugye, bocsánat, csak még egyszer akkor, hogy azt tiszteljük, tehát whenever this creature mutates, tehát itt a mutates, ez azt jelenti, hogy rákerült magára a lényre, ugye?
Igen.
Tehát nem amikor kiátszom a mutate cost-t jár, tehát nem akkor megy fel a trigger a stackre, hogy destroy target, artifact or enchantment and opponent controls, hanem amikor már rákerült a lényre.
Így van.
Tehát ez olyan, mint a constellation, tehát amikor már játékba jött az enchantment, csak itt ugye itt, amikor már rámutálódtam a lényre.
Igen. De nem a cast-kor, hanem amikor
Világos.
Ténylegesen sikerült egyesülniük.
Világos. És bocsánat, most már csak ilyen teljesen ilyen papírtechnikai, tehát hogy effektíve az, tehát hogy, mert itt látom, tehát ugye a lapnak a templatinge is úgy van, vagy tehát ugye itt beszínezve, hogy ugye az ability boxot ketté van választva, kicsit ilyen szűrva a része, tehát amikor én mondjuk ezt berakom egy grizzly bear alá, mondjuk tudom, nem a jó példa, de mondjuk berakom alá, akkor ugye úgy rakom be, hogy egy félig kilátszik a lap, vagy effektíve, tehát ezt hogy kell elképzelni papírkártyában, hogy hogyan hát, rakjuk egymásra a lapokat, vagy hogy letakarjuk, és akkor nem látjuk, hogy van alatta valami, vagy érted? Tehát ez...
Hát én azt szeretném kérni, hogy azért megint csak szokásosan, hogy lássatok át, hogy mit csináltok, és általában azt fogom kérni, hogy azért tényleg így csúsztassátok a lapokat, hogy valamilyen látszódjon a textbox az alul lévő lapoknak.
Jó.
Ez, hogyha azt látom, hogy játszatok ilyen merged lapokkal, és így nem értem, hogy milyen ability triggerelnek, akkor meg fogom kérni, hát, hogy léci, kicsit csúsztassátok szét a kártyákat, hogy lássam, hogy mi történik, vagy hogy miért történik az, ami történik.
Világos. Világos. És mit akarok mondani, és azt például meg arra gondolom figyelni kell, hogy mondjuk ne az legyen, hogy mondjuk ugye az alsó lapot azt ugye 90 fokba rakjuk, tehát hogy ugye így keresztbe rakjuk egymásra, tehát, mert akkor meg nem látszik, hogy melyik teppelt, melyik nem teppelt. Tehát...
Igen. Tehát az egész tóc egynek számít, tehát hogy igen, tehát lehetőleg látszódjon, hogy most akkor el van-e teppelve, vagy sem. Mert hogyha 90 fokkal elfordítva lakod, akkor az általában azt akkor szoktuk csinálni, hogyha ízlelod a lapot, egyik lapot a másiknak, és jelölni akarod, hogy össze vannak kötve. Tehát mit tudom én, a Oblivion Ring. Most régi példa, de az szokták ezt csinálni, hogy így... Jó, mondjuk Oblivion Ring pont nem, de mondjuk ha lények ízlelolnak lapot, van az 3-ért 1/3 ízlelol egy lényt, amíg a Battlefield-en marad ez a lény, az Orius lap. Na ott például azért 90 fokkal elfordítva szoktátok berakni a lap alá, hogy jelezzétek, hogy ez igazából van, de hozzá kapcsolódik, az ő képességéhez kapcsolódik hozzá.
Világos.
De visszatérve, tehát itt azért lehetőleg azt csináljátok, hogy egy irányba álljanak azok a lapok, és úgy elcsúsztatva, hogy lehessen látni az alul lévő lapoknak a képességét. Uh-huh. Egyébként ez egy ilyen mellékes megjegyzés, hogy ha mutálsz egy lapot, akkor mindig csak alulra, vagy csak felülre rakhatod. Nem rakhatod a közé. Mondjuk nem igazán látom át, hogy ennek lesz-e, vagy van ez játéktechnikai vagy szabályi kérdésből bármilyen hatása, de azért ezt tudjátok, hogy mindig csak legalulra, vagy csak legfelülre lehet tenni. És hogy a legfelülre teszed, akkor a legfelülre teszed, akkor pedig a legfelső lapnak a tulajdonságai számítanak.
Tehát most, bocsánat, csak most olyan szempontból, hogy mondjuk van egy grizzly bearünk megint.
Igen.
Rárakunk egy gemrazert mondjuk fölülre.
Igen.
Ami 4x4-es. Utána rámutálunk egy nagy bimbát, ami 6x6-os, azt belakjuk mondjuk alulra, vagy mit tudom én, vagy annak a képesség. Tehát akkor effektíve a grizzly bear, mint olyan, ami mondjuk egy alaplény volt, és mondjuk már az egyik lap felülírja a power toughness-ét, a másik meg az ability-ét, tehát akkor effektíve az el is tűnt, ugye?
Hát nem igazán számít, mert nincs képessége, meg nem veszük figyelembe a lénytípusát se, meg az
semmiért nem nézzük, semmiért nem nézzük, ugye, ami közte van. Aha, világos. Jó.
Tehát még egyszer, térjünk vissza, és szerintem ezzel zárjuk is le. Nem megyek bele, van még itt, felírtam magamnak 3-4 dolgot, ami tényleg eléggé, hogy mondjam, tehát így mellékes, ne bolyanítsuk ezt túlságosan. A lényeg az, hogy a legfelső lény az, ami számít, plusz ő megkapja az alatta lévő lényeknek a képességeit.
Világos.
Oké. Na, szuper. Akkor mondom-e, hogy lesz. Mivel ez egy viszonylag hosszabb dolog lett, így a szabálymagyarázásból, így akkor legyen mondjuk az, hogy ketté vágjuk a podcastet, tehát hogy lesz a szabálysarok rész,
Jó.
És akkor lesz egy maga a COC-nek a megnézése, úgyhogy akkor mindenkit várunk szeretettel a következő részben.